A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én mondok néktek, lélek és élet. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen, az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Jó reggelt kívánok! Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, kezdjük meg ma reggel istentiszteletünket Úrunk magasztalásával. Keressük ki 35. Zsoltárt, és ennek első versét énekeljük. Perej, Uram, perlőimmel! A mi Isten tiszteletünknek megáldása és ige hallgatásunk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az élő Istennek igéjét, az Úr Jézus Krisztusnak szavát, úgy, amiképpen ezt olvasom a Máté írása szerinti evangélium 24. fejezetéből, a 3. verstől kezdődően. Még a fennnevezett ige szakaszt, ige helyet felolvasom, azt alázatos szívvel, figyelmesen, leülve hallgassuk. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek a világ végének? Jézus így válaszolt. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajudás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek, mert ahogyan a villámlás keletről támad, s ellátszik napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erejű megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen. Akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőjén nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Okuljatok tehát a fügefa példáján. Amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Azt a napot, vagy azt az órát senki sem tudja. Sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Alázzuk meg magunkat, a mi Istenünk előtt, imádkozzunk. Köszönjük neked, kegyelmes Istenünk, hogy egybe hívtál és egybe gyűjtöttél bennünket ezen a vasárnap reggelen. És köszönjük, hogy testvéreinknek a közelségében és a te jelenlétedben ismét megpihenhetünk, ismét hátrahagyhatunk valamit, erőt gyűjthetünk az előttünk álló feladatokhoz, a gondos kenyérgonddal terhes hétköznapokban, és köszönjük, hogy te gondoskodsz a mi szükségleteinkről. Köszönjük, hogy mielőtt bármit kérnénk, te tudod azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Így kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Áldj meg bennünket a te jelenléteddel. Mennyi édesatyánk, világ mindenség, teremtője, alkotója. Te vagy a mi életünknek megtartója, őrizője, pásztora. Te a világ kezdetétől fogva elkészítetted számunkra a mi megváltásunkat. Áldott légy azért, hogy könyörültél bűnös ember gyermekeiden, és hogy elbocsátottad a te egyszülöttedet. Te, aki készülsz új földet és új eget teremteni, add, hogy lehessünk a választotta között. És magasztalunk téged, drága mesterünk, megváltunk, Jézus Krisztus, Istennek báránya, hiszen a te nevedben vagyunk együtt, a te nevedben kérhetünk bármit, mert tudjuk, hogy te meghallgatsz, te életünk közben jársz. Téged magasztalunk ezen a reggelen, embernek fia, kinek eljövetelét várjuk. Szentlélek Úristen, ki eszünkbe juttatod mindazt, amit a mi mesterünk tanított, ki elvezetsz bennünket a teljes igazságra, ki adott számunkra az újjászületést, az újjáteremtést, add, hogy te általad érthessük világosan az igét ma. Szent Háromság, egyörök igaz Isten, légy mi velünk, állj meg minket, nagy nevedért kérünk. Ámen. Az ige hirdetésére készülve testvéreim, fennállva maradva a 153. dicséretet keressük ki. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz egy Isten megismerhet. bizonságtételem alapigéit, amelyet Isten szent lelkének segítségül hívásával magyarázni kívánok közöttetek, megírva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írott első levelében, az 5. rész első versétől a 11. versig tartó ige szakaszban. Foglaljunk helyet. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és nappal fiai vagyunk, nem vagyunk az éjszakái és a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem, hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Hadd utaljak vissza ennek az igehirdetésnek az erején arra a kérdésre, amellyel a tanítványok még szenvedése, kereszthalála és feltámadása előtt is illetik az ő mesterüket, és amire érdekes módon a feltámadás után, miután 40 napot töltött velük, a mennybe menetelkor még mindig foglalkoztatja az ő gondolatukat, ami iránt kíváncsiskodnak, és ami így hangzik: Mesterünk, te oly sokat szóltál az utolsó ítéletről, az emberfia eljöveteléről, mondd meg nekünk, hogy mikor lesz ez, és mik azok a jelek, amelyből felismerhetjük a te közelségedet. Ahogyan feltámadása előtt, úgy mennybe menetelekor is Jézus azzal hárítja el a feleletet, illetve a feleletnek egyik részét, hogy tudnilik mikor, hogy azt mondja, ezt nem a ti dolgotok tudni, de ezt még az angyalok sem tudják, sőt, maga a fiú sem, hanem ezt az atya a maga hatalmába rendelte. Beszélek majd később a téveítőkről, az időpontot nem tudjuk. Mindenki, aki kiszámolgatni óhajtja, hogy mikor lesz ez, a múltban is megszégyenült, és a jövőben is megfog. Azt viszont, hogy milyen jelek előzik meg az ő eljövetelét, ahogy a nő maga is mondja, felismerhetjük. Okuljatok a fügefa példáján, mondja a mi mesterünk, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Ma szeretnék egy néhány olyan igehelyet számba venni veletek együtt, amelyekről nem sokat beszélünk, de amelynek az ismerete nagyon fontos a ma keresztjéne számára, hogy világosan tisztán lásson, hogy józanul, éberen éljen, hogy felemelt fővel, az üdvössége reménységében éljen mindennapjait és szolgáljon hűséggel. Az első igeszakasz, amelyről beszélni kívánok közöttetek, megvan írva Dániel próféta könyvének 12. részében, a 4. versben így. Az angyal ezt mondja a prófétának: Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az ígéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Akkor sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Amit az eredeti szöveg mondani kíván, az az, hogy nem egyszerűen az ismereteknek a fokozatos növekedéséről van szó, hanem közvetlen az emberfia eljövetele előtt szinte egy tudás robbanás következik be. Nézzünk egy néhány példát, hogy vajon mit értünk ez alatt? Gondolj csak az utazásra, a helyváltoztatásra. Dávid királytól, Julius Cézáron át, egészen a 19. századig az emberek lóháton közlekedtek A tehetősebbek talán kocsi. Különösebb fejlődés nem mutatkozott, ugye? Aztán jött a lokomotív, aztán jött az automobil, aztán a repülőgép, aztán elérkezünk abba a korba, amikor lökhajtással működnek a repülőgépek, amikor az ember a világ űrbe űrhajókat küld. Robbanás. Ismeret robbanás. Megtehette azt valaki, hogy a Concorde fedélzetére szállva New Yorkból Párizsba 3 órán belül elérhetett. Hihetetlen. Próbál csak ezt elmagyarázni akár 100 évvel ezelőtt. Az első világháború előtti generációknak, hogy eljön majd az az idő, amikor egy falunyi ember egy vas csőben repül 10 000 méter magasan, 600-700 km/h sebességgel, és biztonságosan földet érnek, ahogyan el is indultak. Bizonyára azt mondják erre, ezt el nem tudom hinni, el nem tudom képzelni, hihetetlen. Számodra ez azonban már mindennapos. Fény. Évezredeken keresztül az emberek fáklyákkal világítottak, aztán kitalálták gyertyát, jött a petróleum, az elektromossággal együtt jött a találmány, a villanykörte. Ma már ott tartunk, hogy lézer sugárra lehet a legkeményebb acélokat is precízen, pontosan vágni, és egészen különlegesen rendkívüli precizitást igénylő szemműtéteket hajtanak végre lézer sugár segítségével. Megnövekedik a tudás. Kommunikáció. Az 1900-as évekig miket használtak az emberek az üzenet továbbítására, különösképpen nagy távolságra? Füstjeleket. Vagy ha nem füstjeleket, hát a dübörgő dobokat, vagy hegytetőkön építettek mágiákat, hogy a fényen keresztül közöljék a fontos híreket. Aztán jön a telefon, rádió, televízió, faxmasina és így tovább. Inventálják a komputereket, műholdakat, jön az internet, és lehetne még sorolni tovább. Ma már nincs olyan információ, amit titokban lehetne tartani hosszú ideig. A kérdés azonban az, hogy ez a tudás robbanás, amikor megnövekszik az ismeret, jelente ez pozitív változást? Előmozdít-e ez valami pozitív változást az emberi társadalomban? Feltehetjük ezt a kérdést. Vajon ma a megnövekedett tudásnak az idején, ebben a korban, vajon megteremtette-e az ember a földi paradicsomot? Miért nem élünk mi földi paradicsomban most, ha a tudás így megnövekedett? Hadd helyezem azt a szívetekre, azt a gondolatot, hogy a tudás Isten félelme nélkül csak intellektuális barbárokat szül. Büszkévé teszi az embert. Nem véletlen, hogy a legnagyobb koponyák, a legkiválóbb elmék, a legnagyobb intelligenciával rendelkező emberek szenvednek abban a komplexusban, Isten félelme nélkül, amit így hívnak, Isten komplexus. Gondold bele, hogy mire használták az orvosnak nevezett harmadik birodalomnak a doktorai tudásukat, amikor embereken folytattak, élő embereken kísérleteket. Természetesen a tudás, a haladás, a gyógyítás nemes eszméjének a nevében. Egy olyan országból jövök, ahol szégyenletes dolgok történnek ezekben az években. Az elmúlt 6 esztendőben az Egyesült Államokban éltem, és még élek is, ha ez a szabadság véget ér, és Isten engedélyes éltem. Ahol elérkezünk egy olyan korba, ahol csodálkozva teszik fel az emberek a kérdést az amerikai társadalomban, hogy hogyan engedhet Isten ilyen csapásokat, mint amilyen 2001. szeptember 11-e volt. Billy Grahamnek a lányával készítettek, egyik legnagyobb élő evangelizátorunknak a gyermekéről van szó, egy beszélgetést. És megkérdezték tőle, hogy mivel magyarázza ezt, hogyan tud erre a kérdésre válaszolni. És ő erre nagyon őszintén elmondta, a saját szavaival mondom el, Isten megkértük, hogy távozzon a mi iskoláinkból. És ő, mint egy úriember, vette a kalapját és elment. Leszerettük a 10 parancsolatnak a szimbólumait a bíróságaink épületére. Az elmúlt évben először az amerikai történelem során kiadtak egy olyan pénzt, amire nem volt ráverve in God we trust, hogy Istenben bízunk. Hogy növekszik az istentelenség, és csodálkozunk azon, hogy középiskolások és egyetemisták nem múlik el olyan esztendő, hogy nem mészárolnák le egymást. Videójátékok, mindenféle gonosz sugallatok és egyéb behatások nyomán. Elérkezett az az idő, amikor a boltban megparancsolhatják az elárusítóknak, hogy advent, karácsony előtt nem mondhassák azt a vásárlóknak, hogy boldog karácsonyt, csak annyit kellemes ünnepeket. Megnövekszik a tudás, de ennek nyomán nem lesz jobb az emberiség élete, nem lesz könnyebb az emberiség élete. Mielőtt a második pontra térnék, hadd mondjak el valamit. Szeretném, ha belegondolnál abba, hogy a 22. Zsoltárban van arról szó, hogy a Zsoltáros arról profétál, hogy Isten szenvedő szolgája kezeit és lábait átjukasztják, és egy verssel tovább azt olvasok, ugye, köntösömre sorsot vetnek. Ezt akkor írja le a proféta, amikor a római birodalom még hírből sem ismerjetik, senki sem tud erről, nyilvánvalóan a rómaiak voltak azok, akik a keresztre feszítést, ezt a borzalmas kivégzési módot kitalálták. Hogyan lehetséges az, hogy a proféta már erről ír? Nyilvánvaló számodra egyáltalán nem kétséges, hogy amit a Zsoltáros mond a 22. Zsoltárban, az valóságá lett, hiszen te már visszafelé tekintesz, és tudod, hogy a Golgotai kereszten mi történt, hogy Mesterünk kezeit és lábait által szegezték. Ezt csak azért bocsátom előre, hogy vannak olyan profétai igék, amelyeket a mi generációinkig egyszerűen nem lehetett hogyan értelmezni. Oda mehettél te a legtudósabb reformátorhoz is, és azt mondtad, magyarázd meg nekem ezt az ige részt, és csak széttárhatta a kezét, vagy mint Calvin csak felfelé mutathatott, titok, nem tudjuk, nem értjük. Mindezt azért mondom el, hogy gondold el, hogy egyszerűen lehetetlenség volt értelmezni egészen a mi korunkig azt az igét, amelyet Zakariás próféta könyvében találunk, 14. rész, 12. vers, ezt olvassuk. Ilyen csapással fog sújtani az Úr minden népet, amely Jeruzsálem ellen vonul. Figyelj, megrothad a húsuk még éltükben, szemük is megrothad gödrében, nyelvük is megrothad szájukban. Egyszerűen értetetlen, igen, magyarázhatatlan. Hogyan képes valaki ezeket az igéket számunkra érthetővé tenni? Testvéreim, amit itt látunk, amit itt az Isten igéje a szemünk elé tár, az nem más, mint annak a képszerű leírása, hogy mi történik az emberi testtel egy nukleáris csapás során. Amikor arról beszél az ige, hogy népeket pusztít el egy fegyver, egy szem pillantás alatt. Csak így magyarázható, hogy mielőtt a test még egyáltalán a földre érne holtat, hús, szem, nyelv már megolvadt és csont elporlatt. Érthetetlen volt 1945 előtt. Talán csak egy néhány tudós számára volt elképzelhető. Ma a legerősebb, leghatékonyabb hidrogénbomba a másodperc töredéke alatt képes több mint 50 millió Celsius fokos hőséget előállítani. Miért beszél az Isten igéje arról, hogy új eget és új földet teremt majd az élő Isten? Nyilvánvalóan nem szeretnék abba a hibába esni, amiről beszéltem, hogy is spekuláljunk. De el lehet képzelni, hogy mi lesz a hatás ezen a földön annak, amikor ez a profécia bekövetkezik. Lépjünk tovább. Ézsaiás proféta 66. részének a 8. verse erről beszél. Ki hallott ilyet? Ki látott ehhez foghatót? Vajon egy országért csak egy napig kell vajudni? Örüljetek Jeruzsálemmel, vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek. Szívből örüljetek mind, akik gyászoltátok. Csak 10 napja van annak, hogy az Egyesült Államok elnöke ünnepelni indult a Közel-Keletre. Tudjátok, minek az évfordulója volt? 1948. május 15-én Izrael állama újjászületett. És ehhez kapcsolódik a második prófétai ige, amelyről Jézus Krisztus beszél, és így hangzik, kard ére hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. 1967-ben a hatnapos háború végén többé nincs pogány kézen Jeruzsálem városa. Krisztus után 70-ben, amikor a római seregek Titus vezetése alatt megtámadják és lerombolják Jeruzsálemet, egészen 1967-ig tart a pogányok ideje. Azóta ez megszűnt. Válogatok, hogy mit mondjak el nektek, testvéreim, ezen a mai napon. Olyan sok mondandóm van, olyan sok ige hely, amiről beszéljünk. Nézzük meg a következőt. Péter apostol második levelében olvasunk a harmadik versben, harmadik fejezet harmadik versétől ilyeneket. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének az ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Maga a tény, hogy ugyanúgy lesznek csúfolódók, gúnyolódók, mint akik ott álltak Krisztus keresztje körül, kísértve az Istent, kísértve a Krisztust, szállj le a keresztről, ments meg önmagad. Mutasd meg, hogy te vagy a Krisztus. Ugyanúgy növekszik azoknak a száma és azoknak az intenzitása, akik gúnyolják az Istennek a beszédét, az Istennek az igéjét. Te azonban légy nyugodt és légy bizonyos abban. Maga a tény, hogy ezeknek a száma növekszik. Bizonyíték arra, hogy Krisztus eljövetele közelít. Íme az ajtó előtt áll. Hadd olvasson fel a továbbiakat, amiről Péter beszél, olyan szép, olyan tisztánlátás segítő, amit mond. Mert rejtve marad előttük, szándékosan, meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani égek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletre és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Azaz egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint ahogyan egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsekben ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és sietetitek az Isten napjának eljövetelét. Hadd haladjak egy kicsit tovább, tudva azt, hogy az időn kevés. Maga Jézus Krisztus beszél arról, hogy az utolsó napokban jönnek majd tévtanítók. És amikor a kérdést felteszik a tanítványok, mikor lesz ez, és mi lesz a jele eljövetelednek, először ezt mondja, vigyázzatok valaki meg, ne tévesszen benneteket. Józanság, testvéreim, Isten lelkének egyik legnagyobb ajándéka. Hiszen az erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét kapjuk. Hogy senki minket félre ne vezethessen. Azt mondja Jézus Krisztus, jönnek majd hamis proféták, és még ha lehet a választottak közül is félrevezetnek, igyekeznek félrevezetni sokakat. Jönnek majd, amikor hirdetik, íme itt a Krisztus vagy amott, azt mondja, ne higgyétek. Amikor én eljövök, nyilvánvaló lesz mindenki számára, hogy én ki vagyok. Pál apostol olyan szépen írja ezt le, hogy előtte majd minden térd meghajol, minden nyelv vallja, az ellenségeké is, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Nem az a kérdés tehát, hogy térdet, fejet hajtasz-e, hogy Úrnak vallod-e Jézust. A kérdés csupán ez, mikor? Még most, amíg tart a kegyelmi idő, amikor ő üdvösséget kínál ma is, az ige és a Szentlélek által neked is, vagy pedig akkor, amikor már túl késő. Vigyázzatok, senki meg ne tévesszen titeket. Egyetlen mérték van és egyetlen mérce ebben a világban, amelyben azt hirdetik, hogy ó, nincsen olyan, hogy abszolút jó, vagy pedig abszolút rossz. Isten igéje a mérce, amely nyilvánvalóan az ember számára különbséget tesz. Igaz és hamis között, szent és tisztátalan között. Isten igéje az, amelyre támaszkodva megítélheted a dolgokat a te lelkednek javára. Azt mondja Jézus Krisztus, nagy éhínségek és földrengések lesznek jelként az én eljövetelem előtt. Mit lehet számodra ma már titokban tartani, ha figyelsz, ha bekapcsolod a televíziót és hallgatod a híreket? Ugye nem szükséges mondanom, mik zajlanak ma a világban. Hogy milyen csapásokat látunk, milyen természeti katasztrófáknak vagyunk tanúi, amikor a holtaknak a száma csak növekszik, növekszik napról napra. Elképesztő, de higgyétek el, hogy az igazán nagy dolog még ezután jön. A Jelenések könyve a harag 7. poharának kitöltésekor ezt írja. A 7. angyal is kiöntötte poharát, és hatalmas hang szólalt meg a szentélyből a trónus felől, megtörtént. Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre. Ekkora földrengés, ilyen nagy. És eltűnt minden sziget, és hegyek sem voltak többé. Földrengések, éhínségek, most már abban nem megyek bele, hogy mit ír az apokalipszis lovasairól, ebből a harmadikról, a Jelenések könyve. Hadd mondjam el azt zárásképpen végezetül, amiről Jézus Krisztus szól, abban az ige szakaszban, amit felolvastam. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Miről beszél ez az ige? Noé kap egy kijelentést. Építs bárkát. Stabaktól, tengerektől, óceánoktól távol, ő hozzálát egy olyan méretű bárka megépítéséhez, ami mindenkiben, aki csak látja, zavart kelt, vagy egyszerűen kinevetik. Noé nem tudja, hogy mikor lesz az özönvíz, de azt tudja, hogy küszöben áll, hogy készülni kell, hogy nem lehet restnek lenni akkor, amikor Isten szava szól. És elérkezik a nap, amikor a parancs beteljesedik, minden állat, akit kiválasztott, a bárkában van, ő is egész családjával együtt, és az ige azt mondja, az Úr zárta be a bárkának az ajtaját. És megnyílnak az ég csatornái, és elkezdődik az özönvíz, és azok, akik addig nevettek és gúnyolódtak, vagy kételkedve rázták fejüket, azt mondják, most már hiszünk. Isten igéje azért hirdetetik, testvéreim, és azért szól hozzád ma az emberfia eljöveteléről szóló tanítás, hogy te légy készen, légy éber. A Lukács evangéliumában ezt mondja Jézus Krisztus, egyenesedjetek ki, emeljétek fel fejeteket, és örvendezzetek, mert közel van a ti reménységeteknek a napja, a ti diadalatoknak a napja. Nektek nem kell megrémülni, nektek nem kell kételkedni, különösképpen nem szabad eltántorodni, hiszen számotokra mindez kijelentetett, és mindez nyilvánvaló. Emeld fel fejedet, testvére, örvendezz te is, az Úr közel, légy készen, légy ébren. Jövel, Uram Jézus. Amen. Válaszol az ige hirdetésére. Keressük ki a 367. dicséret első versét. Emeljük Jézushoz szemünk. Jön már királyi győztesünk. Thank you. Köszönjük, kegyelmes Istenünk, hogy tudhatjuk, és vigasztalásunkat találhatjuk abban, hogy Te valóban mindent teremtettél, mindent fenntartasz és bölcsen igazgatsz. Köszönjük, hogy tudhatjuk hitvallásuk szerint, hogy a Te tudtod és akaratod nélkül még egy hajszál sem esetik le a mi fejünkről. Köszönjük, hogy vigasztalást találhatunk abban az ismeretben és abban a tudatban, amelyben ma is megerősítettél, hogy még a világ számára ítélet közeleg, addig a Te választottaid számára a diadal, a dicsőség és reménység napja jön, akkor, amikor Te megjelensz dicsőséggel. Add, hogy megállhassunk józanul ebben a világban. Add, hogy növekedhessünk az írások ismeretében. Add, hogy komolyan vegyük mindazt, amiről Te beszélsz, és hogy erről szóljunk másoknak is. Hiszen hirdetetnie kell minden csapás, minden üldöztetés, minden hátrányos megkülönböztetés ellenére a világ minden táján és a világ minden népének a Te evangéliumodnak. Téged kérünk arra, hogy adj számunkra erőt, hogy járhassunk úgy ebben a világban, mint a Te megváltottaid, mint a Te választottaid ennek tudatában. Könyörülj kérünk gyülekezetünkön, annak előjáróin, vezetőin, presbiterein, szolgálat tévőin, kicsiein és nagyjain. Könyörgünk a gyászolókért, könyörgünk a betegekért, könyörgök Te hozzád, kegyelmes Istenem, édesapám szeme világáért. És Téged kérünk arra, kegyelmes Istenünk, hogy Te légy valóban pásztorunk és őrizünk, hogy rád hagyatkozzunk, és hogy a Te oltalmazó kezed szüntelenül velünk legyen. Jól tudja a Ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle, Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenük vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Ébredj fel,
ki aluszol. Támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Amen. Látos békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.